Török Gábor politikai elemző az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Mondhatjuk, hogy elindult a kampány végre?
Jó estét kívánok. Végre?
Végre.
Hogy nagyon vártuk, hogy induljon.
Hát legalább tudjuk, hogy mivel számoljunk a következő egy évben.
Én nem hiszem, hogy volt ennek a mostani ciklusnak, vagy akár az ezt megelőző ciklusoknak olyan időszaka, amikor azt lehetett volna mondani, hogy az abban nincs jelen az, amit a kampánynak szoktak hívni a politikában. Most persze természetesen van a kampánynak egy formális értelemben vett része, amikor majd köztéri, meg televíziós megjelenések lesznek, de szerintem 2014 óta minden politikai szereplő tevékenységét azt alapvetően 2018-hoz viszonyítja, úgyhogy ebben az értelemben szerintem zajlik a kampány, benne vagyunk.
Látja-e, hogy lehet-e személyi változás, vagy mindenki a kezdő csapattal van fönn a pályán, a Fidesz is, meg a baloldali ellenzék is, meg mindenki? Vagy ez számít egyáltalán most ebben az időszakban?
Szerintem egyetlen kérdőjel van, ez a baloldal. Egyáltalán nem is csak az, hogy lesz-e változás, hanem egyszerűen, hogy hány csapat talál ki a baloldal a választásra. Szerintem ez is egy kérdés. És az is kérdés, hogy kik lesznek a csapatkapitányok, hogyha ezt a hasonlatot akarjuk továbbvinni. Tehát szerintem a baloldalon nem látjuk még azt, hogy mi fog történni. Alternatívák vannak, ezekről talán majd beszélgetünk, de azt hiszem, a többi pártnál nincs ilyen kérdés.
Botka László az az alternatívák közül a legerősebb alternatíva?
Hát szerintem először is nem csak személyi alternatívák vannak. Az első alternatíva az az, hogy milyen formában, milyen szövetségi rendszerben vág neki a baloldal a választásnak. És sokáig azt gondoltam, hogy egyértelmű a helyzet, és az MSZP meg a DK köt majd valamilyen megállapodást, ami alapvetően a kisebb politikai erők kiszorítására irányul. Tehát, hogy most nem lesz egy mindenkit érintő nagy megállapodás, hanem az MSZP meg a DK fog valamilyen közös listát, vagy közös jelöltállítást létrehozni. De az utóbbi hetek, hónapok eseményei azok szerintem adnak egy olyan lehetőséget is, hogy valójában ez az egész baloldali együttműködés inkább a DK ellen, a DK kiszorítására irányuljon. Tehát ma szerintem van annak is lehetősége, hogy van annak is valószínűsége, hogy végül az MSZP fogja létrehozni a maga kisebb megállapodását a hozzá közel álló baloldali pártokkal, és a DK marad egyedül a porondon. Ez nem dőlt el. És a Botka László személy ebben ugye azért érdekes, mert sokáig az sem volt egyértelmű, hogy az ő fellépése az egy valós politikai szándékot tükröz, vagy inkább egyfajta felelősség elhárítás. Az, amit az utóbbi hetekben láttunk tőle, az szerintem inkább azt mutatja, hogy ez egy valós megjelenés volt, tehát egy valós politikai akarat. Ráadásul azt is gondolom, hogy ahogy ő elkezdett politizálni, az az elmúlt évek baloldali politikájában az első olyan momentum volt, az első olyan megjelenés volt, amelyikben látszott valami gondolat, valamilyen stratégia. Tehát amiket ő mondott, abban volt fantázia, abban az értelemben, hogy az több volt, vagy eltért attól, amilyen úton korábban a baloldali járt. Más kérdés, hogy azok a feltételek, amiket ő támasztott, azok azért ennek az egész törekvésnek a nehézségét is megadják, és az, ami most az MSZP meg a DK között zajlik, vagy a DK és a többi baloldali párt között zajlik, az mutatja azt, hogy nem lesz könnyű Botka Lászlónak végül elérni azt a célját, hogy mögé sorakoztassa fel a baloldalt.
De elméletileg több ráció van a DK kiszorításában a baloldalról, mint a DK-MSZP együttműködésében, ami az összes többi kiszorítására törekedett, ami egyszer már megtörtént volna?
Hát ugye az úgy kérdezi, hogy több ráció van-e ebben. A kérdés az, hogy kinek a szempontjából. Ugye az alapkérdés az, hogy például van-e olyan, hogy baloldal. Baloldal szempontja, baloldal érdekel, mert azt gondolom, hogy pont ez az, ami hiányzik a folyamatból, miután a baloldal nem csak hogy széttagolt, hanem tulajdonképpen nem is igazán hisz abban, hogy az egységgel, a létrehozott egységgel esélye lenne a győzelemre, ezért szerintem az elmúlt időszakban jelentősen felértékelődtek a baloldalon belül az egyéni életstratégiák. A bizonyos értelemben a győzelmi stratégia hiánya az azt jelenti, hogy mindenki inkább a saját helyzetét veszi figyelembe, és 2018 utáni helyzetre próbál optimalizálni.
Maradhassak még önkormányzati képviselő ott, ahol eddig voltam?
Hát, tehát most például gondolják, egyszerűen arra gondolok, Magyar Szocialista Párt. Ha a Magyar Szocialista Párt komolyan hinne abban, hogy 2018 megnyerhető, akkor értelemszerűen mindent meg kellene tenni azért, hogy az összes baloldali szavazatot egy helyre kanalizálja. Tehát igenis engedményeket tenne a kisebb politikai erőknek, hogy mondjuk ne vesszenek el azok a szavazatok. Ha ebben nem hisz, akkor azt gondolja, hogy 2018 után egy ellenzéki szerep lesz, és akkor felteszi a kérdést, hogy érdemes-e neki most segíteni az együttműködéssel azt, hogy a parlamentben ott legyen az Együtt, ott legyen a Párbeszéd, ott legyen a DK. Ha azt a választ adja erre a kérdésre, hogy nem, nincs esélye arra, hogy kormányt tudjon alakítani, akkor az a racionálisabb stratégia, ha inkább a riválisait próbálja meg legyilkolni most ebben a sajátos előválasztási helyzetben. Ezért nagyon fontos az, hogy az a percepció, az a gondolkodás, hogy mit feltételeznek ezek a szereplők 2018-ról, mert szerintem ebben jelentős különbségek vannak az ellenzéki oldalon.
Jó, akkor nézzük ezt. Ki mit feltételez? Nézzük a Magyar Szocialista Pártot. Azt gondolja, hogy ők már a következő 18 utáni választásra készülnek az ellenfelek leszalámizásával?
Őszintén szóval a baloldali ellenzékben én nem nagyon látok olyan szereplőt, aki őszintén hinne abban, hogy 2018 megnyerhető. Természetesen lehet, hogy vannak ilyenek, de azt gondolom, hogy nagy többségében a baloldal gondolkodását azhatja át, hogy 2018-ban nagy valószínűséggel a Fidesz marad hatalmon, tehát abszolút többséget tud szerezni, ezért számukra alapvetően ezeket az egyéni pártpolitikai célokat kell figyelembe venni, amikor döntéseket hoznak. Én nem hiszem, hogy tehát azt sem hiszem, hogy lenne győzelmi stratégiája a baloldalnak, és abban sem igazán hiszek, hogy vannak olyan szereplők, akik komolyan arra készülnek, hogy kormányozni fognak 2018-tól. Miközben ugye a helyzet érdekessége az, hogyha megnézzük a baloldal táborát, az bizonyos értelemben intakt, tehát megvan, ma is nagyjából ugyanott tart, ahol volt 2010 és 14 között bizonyos átrendeződések voltak, meg az MSZP gyengült a ciklus elején, most egyes felmérések szerint egy kicsit erősödött, de összességében még mindig megvan a baloldalnak az a tábora, amivel akár esélye is lehetne, hogyha mondjuk az utolsó évben az ő irányába indulnának meg a kormányváltást kívánó szavazók, hogy beleszólhasson a kormányzati vagy a hatalmi kérdésbe 2018-ban, de nem nagyon látom ezt a gondolkozást.
De Molnár Gyula azt mondja, hogy ez nem egy választás lesz a sok közül az MSZP elnöke, hanem a választás. Ha itt is kiesnek, akkor lehet, hogy utána mennek a levesbe. Egész világosan fogalmaz.
Igen, szerintem ezt helyesen is látja, tehát azt gondolom, hogy én is, hogy ha most 2018-ban egy újabb 14-eshez hasonló, vagy akár annál erőteljesebb megsemmisítő vereség szenved a baloldal, akkor kifejezetten rossz helyzetben lehet 18 után. Elsősorban azért, mert nagy valószínűséggel a megkérdőjelezhetetlensége a mostani szereplőknek is megkérdőjeleződik. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azok a szavazók, akik most már sorozatban akkor harmadszor lennének nagyon frusztráltak egy baloldali választási vereség után, azok biztosan új irányokat kezdenének keresni. Például a Momentum mozgalomnak ez a hihetetlen gyors, relatív sikere, amit elért, legalábbis a véleményvezéri körökben az a figyelem, amit megkapott, az is valami olyasmit mutat, hogy nagyon komoly a várakozás arra, hogy valami új szereplő jelenjen meg ezen az oldalon. És ez szerintem egy nagyon komoly kockázat a baloldalnak. Tehát ha én baloldali vezető lennék, akkor már csak azért is megpróbálnám szugerálni magamat abban, hogy higgyek a 18-as győzelemben, vagy a 18-as esélyben, mert lehet itt játszani választási vereségre, már abban az értelemben, hogy azt árazzuk be, de egy kérdés, egy komoly kérdés az, hogy 18 után megmaradhat-e ezen a térfélen a mostani politikai erőknek a dominanciája. Ez nagyon erőteljesen kérdéses, hogy 18 után, ha ellenzékbe szorul ismét a baloldal, akkor nem születik-e ott egy új politikai kínálat.
De ott már van egy új, a neve DK. Az viszonylag új az MSZP-hez képest. A DK-nak milyen jövőt jósol?
Azért a DK az egy Szocialista Pártból kinövő politikai erő. Gyurcsány Ferenc a Szocialista Párt miniszterelnöke, pártelnöke volt, tehát az ő kilépése az alapvetően a Szocialista Tábort osztotta meg, és nem húzott létre új választói csoportokat, vagy nem húzott be új választói csoportokat. Az egész baloldal problémája az, hogy nagyjából ugyanott tart minden, mint 2010-ben, tehát hogy nem sikerült ebből a választói körből kitörni. Ugyanakkor viszont minden felmérés azt mutatja, hogy ma Magyarországon alapvetően egy kettős szerkezetű a választóközönség. Tehát a legegyszerűbb a főhatalomra vonatkozó kérdésben, tehát hogy maradjon-e az Orbán kormány vagy sem, nagyjából ugyanannyian mondják azt, hogy maradjon, mint akik azt mondják, hogy ne maradjon. A Medián legfrissebb felmérésében, ahol emlékszem, 48 meg 42 százalék, tehát korábban még talán ennél szűkebb is volt ez a különbség. Tehát két Magyarországgal állunk szemben, abból a szempontból, hogy hogyan viszonyulunk a kormányhoz. De a második Magyarország, tehát a kormányváltást akaró második Magyarország az nincs teljes mértékben sem a baloldal mögött, sem a Jobbik mögött értelemszerűen. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy van egy jelentős része olyan, amelyiknek nincs pártválasztása, tehát nem tudja, hogy kire szavazzon. Tehát míg a Fidesz tábora, vagy a kormány maradását kívánok tábora az egységes, egy szerkezetű, egy politikai akaratra felfűzhető, addig a kormányváltást kívánok ugyanekkora tábora a két Magyarországból, a második Magyarország, az legalább három irányba húz, baloldal, Jobbik, és egyik sem. És itt ebben az értelme, hogyha kormányváltás, ha elmarad a kormányváltás, akkor a kormányváltást akarók nagy tömege, akik most tehát vagy a Jobbik, vagy a baloldal valamelyik pártja mögött vannak, vagy nincsenek sehol sem, szerintem lehet, könnyen lehet, hogy új utakat kívánnak majd, mert olyan mértékben elégedetlenné válnak ezekkel a pártokkal. Tehát én azt gondolom, hogy mindazok a pártok, akik 2010 óta bent vannak a parlamentben, és ide beleértem az új erőket is, az LMP-t is, meg a Jobbikot is, nagyon komoly kockázatot futnak abban az értelemben, hogyha most harmadszor is ellenzéki oldalon pozícióban ragadnak, akkor nagyon könnyen lehet az, hogy a szavazóik egyszerűen alkalmatlannak fogják őket tartani a politizálásra, és megpróbálnak új politikai erők irányában tapogatózni. Tehát szerintem a pártrendszer jelentős változása akkor következhet be 2018 után, ha elmarad a kormányváltás.
Mi van, hogyha Botka Lászlónak sikerül egy új szint kikavarni ezen a baloldalon, például azzal, hogy először most az LMP-vel tárgyal, és először az LMP-t húzza be a DK-val, ez most nem nagyon valószínű, hogy személyes viszonyok ott turbulensek.
Ez nem, tehát papíron ez nem egy rossz ötlet szerintem, ugyanakkor hát az LMP-nek különböző állásfoglalásai vannak azzal kapcsolatban, hogy 2018-ban sem a Fidesz-szel, sem a baloldal pártjaival, sem a Jobbikkal nem működnek együtt. Én azt gondolom, hogy az LMP már nincs abban a helyzetben, hogy egy ilyen fordulatot végrehajtson. Tehát elméletileg természetesen létre lehet hozni egy LMP-MSZP együtt, PM, vagy akár csak egy LMP-MSZP együttműködést is, de szerintem az LMP nem lesz hajlandó arra, hogy egy ilyen megállapodásba belemenjen. Az LMP eldöntötte, sokszor elmondta, ez olyan mértékű hiteltelenséget jelentene szerintem az LMP számára, amit nem tudnak felvállalni. Ha ez nincs így, tehát ha én ezt hosszú gondolom, és az LMP hajlandó 180 fokos fordulatra, akkor ebben van fantázia. Ezt nagy valószínűséggel Botka László jobban tudja, mint én, tehát feltehetően úgy kezdi a tárgyalásokat, hogy többet tud arról, és gondol arról, hogy az LMP mennyire lehet nyitott, ugyanakkor persze az is lehet, hogy ez csak egy bábjáték, tehát Botka László tisztában van azzal, hogy az LMP-vel nem lehet megállapodni, de neki meg kell próbálnia ezt is, hogy bizonyítani tudja azt, hogy nem csupán a szűkebb értelemben vett hagyományos baloldal pártjait akarja megszólítani. Ezt nem tudom.
Van Botka László tervének egy olyan pontja, ameddig ha eljut, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a siker? Ha nem számítjuk ide azt, hogy megveri a következő választáson Orbán Viktort, aminek most kicsi a valószínűsége?
Hát, ugye Botka László az MSZP utolsó reménysége. Tehát ez az ő állandó jelzője. Szerintem számára egyetlen siker van az, hogyha ezt a reménységet beteljesíti, és megveri Orbán Viktort a választáson. Tehát önmagában az, hogy létre tud hozni maga mögött egy egységes baloldalt, hát ezt Mesterházi Attilának is sikerült 2014-ben, pedig ott sem úgy tűnt, hogy annyira esélyes lesz hosszú időn keresztül, hogy a Bajnai Gordon sokkal inkább esélyesnek látszott erre a pozícióra. Tehát Mesterházi Attila is azt elérte, hogy felsorakozott mögötte a baloldal, másképp, hogy ott azért a választási kampány végén iszonyatos visszaesés következett be, amikor már az összefogás felállt. Tehát most ma hajlamosak vagyunk elfelejteni, amikor csak elmondjuk, hogy a baloldali együttműködés 25% körüli eredményt ért el, de akkor a biztos szavazó pártválasztóknál 35%-ról indultak, és ott három hónap alatt irtózatos mértékben esett vissza a támogatottságok. Ezt csak el szerettem volna mondani, hogy ezek a szavazók ma is megvannak, és lehetne papíról legalábbis egy sikeresebb együttműködést létrehozni, csak olyan megoldan megoldhatatlan rejtvények vannak szerintem, DK kérdése, a kisebb politikai erőkhöz való viszony, az LMP kérdése, amit nem hiszem, hogy Botka László kezelni tudna. Ugyanakkor, tehát még egyszer azért szeretném megismételni, hogy az, amit láttunk az elmúlt hetekben, hónapokban, azért az azt mutatja, hogy valóban, amit ő elgondol erről, az egy életképes, legalábbis papíron mindenképpen egy életképes elgondolás.
De ön érti, hogy például az új baloldali politikát azt hogy gondolja? Minden pártnak az eddig kidolgozott programjait, meg elveit le kéne adnia, és valami egyet kidolgozni, amelynek mentén közös listát állítanak? Meg 106 egyéni jelöltet kiválogatnak?
Én szerintem ez nem így működik. Tehát ezen a ponton már nem szólhat a programokról, vagy nem tud a programokról szólni.
Nem is kell komolyan venni, amikor azt mondja, hogy új baloldali politikát kell kialakítani?
Én szerintem ez arról szól, amit ő mond, és ebben sok igazság van, ez a választóközönség, aki kormányváltást akar, annak egy jelentős része nem akarja, hogy a 2010 előtti politika folytatódjon. Az ő, neki hozzájuk kell szólni. Tehát szerintem ez nagyon egyszerű a dolog. A Botka László felismerése mindössze annyi, hogy ha ugyanazt a mantrát viszi tovább, vagy ugyanazt a politikai platformot viszi tovább, ez a baloldali együttműködés, amelyik csak Orbán Viktor leváltásáról szól, és tulajdonképpen a régi baloldali politika folytatását ígéri, az nem fogja tudni megszólítani azt a másik Magyarországot, aki egyébként amúgy kormányváltással lenne fogékony. Erről szól az egész történetet. Hadd hangsúlyozzam újra. Tehát ma mindenki azt gondolja, hogy 2018 eldőlt. 2018 tényleg eldőlt, ha csak a párt preferenciákat nézzük. De azt nézzük meg, hogy a teljes magyar választóközönség közel fele akarja a kormány maradását, másik fele meg a kormány távozását. Ha ebben a másik Magyarországban sikerülne valakinek valamilyen egységet teremteni, vagy legalább valami közös gondolatot megfogalmazni, akkor lenne esélye arra, hogy ezt létrehozza. De ma ugye pont ez az, ami hiányzik. Láthatóan egyelőre erre a Jobbik nem képes, láthatóan erre a régi baloldali politika nem képes. Nagy valószínűséggel Botka László mondatai erre próbálnak reagálni, szerintem, amikor új baloldali politikáról beszél, hogy ez azért nem az, amit régen, ez nem az a platform, ami az összefogás gondolatában jelent meg. Most persze, hogy ez mennyire hiteles, hogy ennek mi a tartalma, azt nem tudjuk, és azt hiszem, hogy nem is tudjuk megítélni.
De miért nem elég az, ami nyilván egy közös gondolat az ellenzék összes pártjában, hogy le kell váltani Orbán Viktort?
Hát azért, mert azért a választó felteszi azt a kérdést, hogy kik váltsák le Orbán Viktort. Tehát én tudom, hogy a protestnek komoly jelentősége van minden választáson, eddig is így volt. Valójában ezt tartotta össze 2014-ben a már akkor is nagyon széttagolt összefogást, és valószínűleg ma is valamennyire összefogja ezt tartani az ellenzéket. De a választó, amikor azon gondolkodik, hogy egy számára kedvezőtlen, vagy nem szimpatikus kormányon lévő erőt leváltson, akkor értelemszerűen azért óhatatlanul felteszi azt a kérdést, hogy ki jöjjön helyette. Ha nem tetszik, hogy Orbán Viktor áll Putyin mellett, akkor felteszem a kérdést, hogy kit szeretnék, hogy ki álljon ott, amikor Putyin elnök Magyarországra jön, és akkor átgondolja az alternatívákat. Azt szeretném, hogy Vona Gábor álljon ott Putyinnal, Botka László álljon ott, Gyurcsány Ferenc álljon ott. És ez az a kérdés szerintem, amiben nincs a kormányváltást akarók között semmi, vagy nagyon csak sporadikusan bármilyen közös megállapodás. És amíg ez nem lesz, tehát amíg nem jön el az a szereplő, akár párt, akár politikai szereplő, akinek az esetén azt tudnám mondani a választó, hogy igen, őt szeretném jobban, addig nincs esélye a kormányváltásra.
Mit gondol, meddig van idő arra, hogy ennek az embernek a személye kiderüljön? Hogy ez Botka László-e, vagy nem Botka László?
Hát biztos, hogy késésben van a baloldal, de hát 7 éve ebben a problémában küzdködik, és én őszintén szóval sem nagyon látom, hogy hogyan alakulna ez ki a következő hónapokban. Énkor szokták hozni azt a példát, hogy hát igen, amikor Megyesi Péter 2001-ben miniszterelnök jelöltje lett az MSZP-nek, az is csak 2001
egyik
tavaszán.
Egyik pillanatról a másikra.
Igen, tavaszán jelentkezett be egy interjúban, majd 2001 júniusában választották meg. De az egy egységes baloldali politikai erő volt az MSZP. Ma nem ez a helyzet. Tehát ma hiába jönnek elő ezek a politikai szereplők. Ha nem látjuk, hogy hogyan teremtik meg az intézményi hátteret maguk mögött, akkor őszintén szóval nincs igazán esélye annak, hogy ők jelentős változást hozzanak létre. Tehát továbbra is azt mondom, a rejtvényt nem tudják megoldani a szereplők. Botka László elméletileg egy, azt gondolom, alkalmas miniszterelnök jelöltje lehetne a baloldalnak, akár arra is, hogy elhitesse azt, hogy ez nem a régi baloldali politika. De amíg ezt intézményesen, szervezeti értelemben a politikai szereplők síkján is, síkján nem tudja érvényesíteni, már pedig én nem tudom elképzelni ma, hogy a DK, Gyurcsány Ferenc ilyen, ezekkel a követelményekkel, vagy ezekkel a feltételekkel beálljon Butka mögé, addig ez egy megoldhatatlan rejtvény, amiben benne fog vergődni a baloldal, és nem tud ebből kivezető utat találni.
Úgy sem lehet, hogy megállapodnak az egyéni választókerületi indulókban, és rábízzák a választókra?
Ez az utolsó reménye az ellenzéknek, azt gondolom, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy is, hogy tehát hogy ők politikai életek szintjén milyen megállapodás történik, az, hogy a szavazók maguk elvégzik ezt a feladatot. Amit egyébként láttunk ugye az időközi választásokon, ahol ez történt. Tehát, hogy a baloldal nagy valószínűséggel arra képes lesz, hogy a 106 egyéni választókerületre valamilyen megállapodást létrehozzon. A Jobbikkal kizártnak tartom, hogy ugye ez a megállapodás létrejöhessen. De a választó könnyen lehet, hogy legalábbis a választókörzetek egy részében, egy jelentős részében meg fogja érezni azt, hogy ki az esélyes ellenzéki jelölt, és ott érvényesíti azt, amiről az előbb beszéltem. Tehát még egyszer, hogyha az a helyzet országosan, hogy a választók fele kormányváltást akar, a másik fele meg nem, az azt fogja jelenteni az egyéni választókerületekben, hogy jelentős számban lesznek olyan választókerületek, ahol többen vannak a kormányváltást kívánok. Hogyha vannak ott olyan jelöltek, akik körül, mondjuk úgy ellenzéki jelöltek körül, kiderül, hogy ők azok, akik esélyesek arra, hogy legyőzzék a Fidesz jelöltjét, akkor lehet, hogy szavazói szinten megvalósul ez az együttműködés. Azt messze nem gondolnám, hogy ez egy politikai erő lesz, tehát akár a Jobbik, akár a baloldal, de az lehet, hogy annyi egyéni választókerületet el tud venni ez a Fidesztől, hogy az egyébként most az országos közvéleménykutatásokban 60%-ra, meg kétharmad közelébe, már hogy mandátumok értelemben, kétharmad közelébe mért, meg gondolt, meg becsült Fidesz, végül még akár az abszolút többséggel is nehezen birkózzon meg. Ez elképzelhető. Én ezt tartom a Fidesz számára az egyetlen igazán veszélyes forgatókönyvnek 2018 esetében.
Viszont erre nem mondhatják a baloldali ellenzékpártjai, hogy ezt mi szerveztük, mi találtuk ki.
Hát mondani bármit lehet, igen.
A Jobbik pályája milyen volt az elmúlt egy-két évben? Egy ideig erősödött, aztán gyengült, aztán stagnált.
Így van. Én azt gondolom, hogy a Jobbik nagyjából 2013 őszén kezdte el ezt a változását, amit ugye ők néppártosodásnak neveznek.
A köznyelv megcukiság kampánynak.
Meg. Én szoktam időnként fideszesedésnek is, bár azt gondolom, hogy ez most már talán nem igazán állja meg a helyét ez a fogalom. Az elején ez elképesztően sikereket hozott, hát hogyha emlékszik rá, akkor 2015-re a Jobbik nagyon közel került a Fideszhez. 2015 tavaszán a teljes népességben olyan 16-19% köré mérték a Jobbikot. Onnantól kezdve, amikor a migrációs válság megjelent, a Fidesz visszaerősödött, visszavette azt a szavazóbázist, vagy szavazatmennyiséget, annak egy jelentős részét, amit azt megelőzően elveszített, a Jobbik pedig zuhanásba kezdett. Tehát a Jobbiknak az eredményei erről a 16-19-es sávból lejöttek a 10-13%-os sávba, és nagyjából az elmúlt évben kisebb ingadozásokkal szerintem ebben a sávban mozog a Jobbik.
Ahol az MSZP mindig is szokott lenni, történelmileg nagyjából.
Hát 2010 óta, igen. A Jobbik ugye, ha megnézzük, akkor 10 és 14 között inkább egy valamivel ennél gyengébben áll, tehát a 8-10%-os sávban mozgott. Tehát valamivel jobban áll a Jobbik, minimálisan jobban, mint ahol elkezdte a néppártosodási folyamatot, de azért ez egy nagy felévelés és egy nagyon mély visszaesés után következett be. Tehát, hogyha csak a szavazók szintjén nézzük, tehát azt nézzük, hogy a Jobbik tudta-e növelni érdemben a támogatottságát a néppártosodásra, akkor szerintem a helyzet az, hogy nem. Nem tudta a Jobbik növelni a támogatottságát. Az szerintem egy téves megállapítás, ha azt mondjuk, hogy a Jobbik szavazókat vesztett a néppártosodás következtében. Nem, szavazókat nyert, majd elvesztette őket. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez valószínűleg nem is igazán a szavazatszerzésről szólt a Jobbik számára, hanem egy lehetőség kihasználásáról. De a Jobbik nyilvánvalóan, most már egyre nyilvánvalóbb, azt a célt tűzte ki maga elé, hogy amiről az előbb beszéltem, hogy ennek a másik Magyarországnak, tehát a kormányváltást akaró másik Magyarországnak az első számú politikai ereje legyen, és ha a baloldal összeomlik, kudarcos együttműködési politikát mutat, és a szavazói elfordulnak tőle, akkor ezek a baloldali szavazók is az erősebb politikai erőt, azaz a Jobbikot keresik. Ez a terv. Ehhez a Jobbik egy politikai változáson ment keresztül, elfoglalt egy pozíciót. Ott van. Elméletileg, ahogy szoktam mondani, felkerült ezeknek a szavazóknak az étlapjára. Aztán, hogy őt válasszák-e ezek a szavazók, ez egy nagy kérdés, ez majd ki fog derülni 18-ban, vagy akár később, de kétségtelenül azért hajtott végre egy fordulatot, hogy ott legyen ezeknek a szavazóknak a választási alternatívájaként megjelenhessen.
De 18-ban megmérik a fordulat eredményét. Van annyi ideje von a Gábornak, hogy utána ezt még tovább tudja vinni? Vagy akkor róla is szól, ugyanúgy, mint valószínűleg Molnár Gyuláról.
Szerintem ez attól függ, hogy egyrészt milyen eredményt ér el a Jobbik. Ugye a Jobbik legutóbb nagyjából 1 millió szavazatot szerzett. Szerintem, ha ezt nem éri el a Jobbik, tehát nyilvánvalóan kimondható lesz az, hogy nem csak, hogy nem sikeres, de kifejezetten kudarcos volt az elmúlt 4 év politikája, akkor nagyon nehezen lesz tartható az, hogy szerintem ez a folyamat Vona Gábor vezetésével tovább menjen a Jobbikban. Hogyha ezt jelentősen növelni tudja, de nem kerül kormányra, tehát nem tudom, 1,5 millió szavazatot el tud érni, és megelőzi a baloldal pártjait, akkor azt gondolom, hogy szerintem ezt a Jobbik méltányolni fogja, és Vona Gábor 18 és 22 között tovább folytathatja ezt az irányt. Hát ha meg ennél sikeresebbek lesznek, akkor az nem kérdés. De ez nem lesz egyszerű művelet, hiszen azért Vona Gábor azt mondja, hogy ugye csak abban az esetben lemond, talán nem csak azt mondja, hogy felajánlja a lemondását, hanem erősebben fogalmaz, hogy lemond, hogyha nem kerülnek kormányra, márpedig azért most ebben egy évvel a választás előtt hát nehéz azt elképzelni, hogy mondjuk egy Jobbik vezetésű kormány alakuljon.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Török Gábor politikai elemző, az Aréna vendége.